Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. A következő szűk fél órában szó lesz a logisztikai szektorról és a Veszprém Festről. Azonnal jövök a részletekkel.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Várhatóan a jövő év is nehéz lesz a logisztikai szektor számára, de van olyan szegmens, amiben előre törhet Magyarország. Bár idehaza növekedést várnak 2026-ban, Európa gazdasági motorjai továbbra is gyengélkednek, ami rossz hír a közúti szállítmányozásnak. A Step by Step Consulting vezető tanácsadója szerint olyan területek, mint a gyógyszeripar, az IT vagy az elkereskedelem bővülnek majd, azonban az autóipar gyengélkedése maradni fog. Emiatt az a cég, amely elmulasztotta a diverzifikációt, nehézséggel szembesül majd, ezt mondta Katkics Attila. Szerinte az automatizálás és a digitalizáció is egyre inkább kulcskérdés lesz a logisztikai szektorban, Kovács Gergő interjúja.
Kezdjük egy rövid iparági kitekintéssel vagy áttekintéssel. A közúti szállítmányozás milyen helyzetben van így az év vége fele közeledben, miben van előrelépés, miben van lemaradás, illetve mire számítasz jövőre?
Hát, hogyha egy szóval kellene jellemeznem, akkor nyilván nincs jó helyzetben, és ezért az elmúlt két év tett méghozzá elég sokat, azért itt 2026-os esztendőre is finoman fogalmazva, de gyérkilátások vannak. Ugye a szállítmányozás, fuvarozás alapvetően a gazdaság lakmuszpapírja, tehát azt tudjuk hozni, vinni, ami van. És hát ugye, ha az iparágakat nézem, akkor tényleg nem túl rózsásak a kilátások. Bár Magyarországon azért tervben van egy komolyabb növekedés, ugye a 2026-os esztendőben, de ha megnézem Európa motorjai, tehát Németországot, Franciaországot, Olaszországot mondjuk ilyen szempontból, ott azért egy 1%-os GDP növekedés, hogyha az nem úgy jön össze, akkor ez nyilván nálunk is hatással lesz, és miután a közút akár nemzetköziben, akár belföldben a legfontosabb egyébként szállítmányozási, szállítási iparág, azért ez egy jelentős tükör lesz majd. Én úgy gondolom, hogy lesznek iparágak, amik átlag fölött növekednek majd, és lesznek olyanok, amik hát az elvárások alatt teljesítenek, ami átlag fölött növekszik várhatóan, az mondjuk egy gyógyszeripar, az elkereskedelem, illetve az IT, illetve a high-tech szektor, ami pedig nyilván egy hasonló trendet fog mutatni, mint a 2025-ös esztendőben, az mondjuk az autóipar. Tehát aki mondjuk fuvarozóként túlzottan az autóiparra támaszkodott, és ezért is volt rendkívül fontos, ugye, amit tanácsadóként is szajkoztunk, ténylegesen szajkoztunk az elmúlt 18-24 hónapban, az a diverzifikáció, aki ezt elmulasztotta, az annak tényleg nehéz lesz 2026-ban.
Tehát úgy számoltok, hogy az autóiparnak a gyengelkedése az valószínűleg jövőre is még velünk marad, és hogyha igen, akkor ez egyébként mennyiben alakítja át? Tehát, hogy az lesz bajba, aki nem figyelt oda a diverzifikációra, és aki viszont odafigyelt erre, annak azért lehet, hogy egy kicsit könnyebb lesz a szállítási terveket átlátni, átalakítani.
Abszolút, tehát aki mondjuk nem csak az autóiparra támaszkodott, hanem mondjuk belevágott a gyógyszeripari szegmensbe, vagy részt vesz az elkereskedelmi áruk elosztásában, ők nyilván stabilabb lábakon állnak, és stabilabb lábakon várják a 2026-os esztendőt, de azért Magyarországon nagyon sokan dolgoznak az autóiparnak, közúti fuvarozóként, szállítmányozóként. Ők azért nem várhatják annyira nyugodtan a 2026-os esztendőt valóban.
Hogyha így önmagában beszélünk a 2026-os esztendőről, akkor mit lehet mondani, hogy nehéz most hosszú távra tervezni, és nem is annyira érdemes, tehát inkább egy óvatosabb, megfontoltabb, rövidtávú gondolkodásra kell koncentrálni?
Tervezni mindenképpen kell, és azért miután ha körbenézünk, azért nagyon sok kis mikrovállalkozás alakítja ugye a közúti fuvarozás, szállítmányozás gerincét Magyarországon. Sokan nem is terveztek. Tehát ha visszanézem az elmúlt 10-15 évet, nagyon sokan érzésre mentek neki mindig a következő esztendőnek. Ez nem feltétlenül baj, tehát egy kisebb fuvarozó vállalkozás esetében egy kiszámítható, jó gazdasági környezetben ez nem feltétlenül volt baj. Most viszont én úgy gondolom, hogy elengedhetetlen vállalati mérettől függetlenül az, hogy igenis lássuk azt, tudjuk azt, hogy mik a költségeink, illetve merre tartunk, honnan szeretnénk bevételt szerezni. De igen, ezt nagyon jól látod, rövid távú tervezésre van szükség, tehát én most nem látom annak a lehetőségét, hogy valaki 5 évre előre tervezzen, ha csak nincs valakinél a Szent Grál vagy a kristálygömb, de egyéb iránt igen rövid távú tervezésre van szükség, és megtartva azt a szervezetnek azt az agilitási képességét, hogy igenis tudjunk reagálni azokra a változásokra, amik azért jelenleg inkább hetente vagy 2 hetente jelennek meg a piacon, akár egy új elnöki rendelet az Egyesült Államokból, ami átrajzolja a vám térképet például. Tehát azért erre is rendkívül gyorsan és hatékonyan kell tudni reagálni, illetve én azt tanácsolom még, hogy mindenki tartsa szem előtt, hogy 2026-ban ugyanúgy lehet diverzifikálódni, mint az elmúlt 2 évben, tehát szükséges az, hogy megnézzük, hogy milyen szolgáltatásban nem vagyunk jelen, mire van szüksége a piacnak, hova helyezzük a hangsúlyokat.
Hogyha már beszéltünk ugye egy gyengélkedőbb iparágról az autóipar személyében, akkor te is szóba hoztad az elkereskedelmet, ami viszont nem ebbe a kategóriába tartozik. Ez továbbra is húzóerő marad jövőre? Sőt, ez még bővülhet is egyébként?
Én úgy gondolom, hogy abszolút bővülhet. Ugye az elkereskedelemnek a gerince légi úton érkezik ugye Európába, ami változás lesz nagy valószínűséggel, hogy sorra jelennek majd meg különböző raktára Közép-Kelet-Európában, hiszen ugye a vásárlói igények abba az irányba mennek, hogy ha én most megrendelem, akkor minél gyorsabban megkapjam. Talán emlékszünk, hogyha évekkel ezelőtt rendeltem valamit, akkor nagyjából 2 héten belül érkezett meg, most azért 1 héten belül megérkezik, sőt napok számítanak, és ugye erre megy minden szolgáltató, hogy minél gyorsabban kiszolgálja a vevőjét. Ez viszont azt is jelenti, hogy most teljesen mindegy, hogy légi, tengeri úton, de valahogyan beérkezik ugye hozzánk az áru, valahogy megérkezik ezekbe a raktárakba, és el is kell juttatni utána a felhasználókhoz. Ennek a volumennek a növekedése, további növekedése egyébként várható, sőt stabilan az elkövetkezendő 2-3 évben várható. Nyilván annak függvényében, hogy mi történik a környező országokban, előfordulhat, hogy a volumen egy része majd oda megy, és akkor az már közúton nem érint feltétlenül bennünket, de jelenleg mi egy komoly elosztóbázis vagyunk, akár a Nyugat-Balkán irányába, akár tőlünk keletebbre eső területekre, Romániába, Bulgáriába, Görögországba is akár, meg hát nyilván a magyar volumen, hogyha nézem, tehát ez abszolút stabilan várható 2026-ban, aki ebben már benne van, belekezdett, vagy valamilyen formán bele tud csöppenni 2026-ban, akkor ő biztos, hogy jobb pozícióból indult. Nagyon fontos az, hogy ha már elkereskedelem, akkor, és ez is egy általános tanács szeretne lenni, próbáljunk minél többet automatizálni, digitalizálni, igazából a repetitív vagy alacsonyabb hozzáadott értékű munkát, ha nézem, akkor azt minél jobban automatizálni, hatékonyságot növelni, ezzel is azokat a sűrű filléreket megtakarítani a vállalatnál, meg hát kiszervezni. Tehát gondoljunk arra is, hogy vannak olyan tevékenységek, amik nem feltétlenül bennünket, mint fuvarozót vagy szállítmányozót illetnek meg, hanem mondjuk tovább terhelhetők egy beszállítóra.
Beszéljünk egy kicsit itt a humán oldalról, meg te is szoktál beszélni HR kérdésekről. A szakmában az, hogy alacsony a digitalizáció, és hogy ezt emelni szükséges, ennek egyébként mi a gátja? Tehát, hogy ezt úgy kell érteni, hogy az AI és ez az automatizálás most már azért tart valamilyen szinten, vagy olyan szinten, de a cégek most még inkább a humán erőben bíznak inkább.
Ha a raktárlogisztikát nézem, mint szakágat, akkor ott azért magasabb a digitalizáció foka, de igen, a klasszikus szakágokban, akár egy szállítmányozásban, akár egy fuvarozásban mindenképpen alacsonyabb. Én úgy gondolom, hogy változatlanul csak annyit mondanék, hogy ahol látunk vállalatként mondjuk folyamatszervezésre, folyamatfejlesztésre lehetőséget, és lokalizáljuk azokat a pontokat, ahol igazából humán erő dolgozik, de a munka, amit végez, az adminisztratív, tényleg visszatérő, repetitív jellegű, alacsonyabb hozzáadott értéket képvisel, ott célszerű az automatizáláson gondolkozni, akár most már az AI segítségével, külön programok segítségével, és mondjuk humán erőt ott elégetni, ahol magasabb hozzáadott értékű munkát kell végezni. Abszolút, tehát ez nagyon fontos.
Iparágtól és cégmérettől függetlenül azért komoly harc folyik a munkavállalókért, és a munkavállalók megtartásáért. Egyre gyakrabban kerülnek elő generációs kérdések, vagy például az oktatásnak a szorgalmazása ebben az iparágban. Hogyan látod most a szakember hiány az mennyire nagy probléma a logisztikában? Ha igen, akkor hogyan érdemes megnyerni és megtartani a munkavállalókat?
tartós probléma, nem is új keletű, tehát hogyha gyakorló szakembereket szeretnénk magunkhoz csábítani, az 2025-ben sem volt egyszerű, 24-ben sem, 23-ban sem, és mehetnék még tovább vissza a múltba, és valószínűleg 2026-ban sem lesz így. Miért van ez így? Ugye alapvetően, ha az elmúlt két évet nézem, akkor mindenki túl van már a hatékonyság növelésén, adott esetben minőségi cseréket hajtott végre. Azok a szakemberek, akik jelenleg a vállalatoknál vannak, ő rájuk, hogyha jó szakemberek, a vállalatok vigyáznak, vattába csomagolják, tényleg egy széles komfortzónát biztosítanak, ami áll egyrésztről nyilván a bérből, másrésztről pedig az egyéb bérjellegű vagy nem bérjellegű juttatásokból, akár egy home office-ból, teljesen mindegy. Nagyon fontos az, hogy ugye ha szakembereket szeretnénk, a gyakorló szakembereket, akkor ott fel kell készülni arra, hogy valószínűleg a casting időszak hosszabb lesz. Ha viszont sikerül megszerezni egy ilyen szakembert, akkor őt valamilyen szinten ragasszuk oda magunkhoz, és ugye ez a 100 millió dolláros kérdés, hogy na de hogyan, ebben sokan még mindig hibáznak a piacon. Itt nagyon fontos az, hogy nem csak bérben kell valakit megbecsülni. Akinek karrierútra van szüksége, annak karrierútat kell tudni biztosítani. Aki tanulni szeretne, annak ilyen utat kell biztosítani. Nagyon fontos az, hogy vállalatként gondolkozzunk el abban is, hogy nem minden pozícióban szükséges feltétlenül egy tapasztalt gyakorló szakembert beültetni, hanem itt igazából, ha van valakinek egy jó onboarding programja, egy olyan betáplálási programja, amivel idézőjelben pillanatok alatt valaki nulláról 100%-os teljesítményt képes leadni, akkor oda hozzunk juniorokat. És itt ugye a betáplálási pont éveken keresztül csak az egyetemek voltak. Most én azt látom, hogy a szakma előszeretettel nyit az úgynevezett technikumi végzettséggel rendelkező kollégák iránt, azért ennek az oktatásnak különböző szakágak irányába most már én úgy gondolom, hogy komolyabb kultúrája van Magyarországon, az ország számos pontján egyébként oktatják, és innen kiváló, egyébként középfokú végzettséggel rendelkező kollégák tudnak bekerülni a vállalathoz, akár adminisztratív, akár raktárlogisztikai pozíciókba, és innen akkor utána lehet közösen fejlődni, tehát akinek igénye van rá, szeretne egyébként tovább tanulni, illetve a vállalat is lát benne lehetőséget, hogy idővel egy másik komolyabb pozíciót elfoglaljon, de ahhoz szükséges mondjuk egy egyetemi végzettség, akkor járják be ezt az utat közösen.
Be lehet-e a fiatalokat vonzani, és milyen készségek azok, amik szükségesek leginkább egy ilyen fiatalnak, aki mindenképpen új munkavállalóként érkezik valószínűleg a szektorba?
Be lehet, abszolút be lehet vonzani. Pont a minap volt egy rendezvényünk, egy állásbőrzénk, ami kifejezetten ugye a fiatalokat célozta, a technikumi képzésből kikerülő végzős pályakezdőket. Csillogó szemű fiatalok várják a szakmát, és hála Istennek a szakma is jelezte, hogy abszolút nyitottak rájuk. Különböző pozíciókban, ugye voltak is ilyen kérdések, hogy mégiscsak hol tudok ugye elhelyezkedni, tehát a nyitottság megvan. Amire szükség van, és ebben az elmúlt években nem látok túlzottan nagy változást, először is kell hozzá egy komoly nyitottság, egyébként ez a szakma egy nagyon befogadó szakma. Hála Istennek egyébként, ha béreket megnézem, akkor ez egy versenyképes fizetés, amit valaki ebben a szakmában meg tud keresni. Tehát ez is nagyon fontos, hogy kezdjük az alapoknál, tehát ez egy versenyképes szakma lett, ha az elmúlt 10 évét nézem. Amire szükség van jelölti oldalon, az mindenképpen egy nyitottság, alázat, illetve logikus gondolkodás. Tehát ezen hármas nélkül nagyjából nem érdemes elindulni. De viszont, ha ez valakiben megvan, és még mondjuk van adaptációs készség benne, hiszen a vállalati oldalon fontos az, hogy diverzifikálódjunk. Ez azt jelenti, hogy jól kell tudni kezelni a változást, jól kell idomulni egy változáshoz. Kell, hogy tudjuk azt, hogy mondjuk egyik pillanatról a másikra egy másik munkakörben végezzük a munkánkat. Jó? Tehát erre vonatkozik az adaptációs képesség, tanulási képesség, tehát legyünk képesek arra, hogy fejlődjünk egyébként. Tehát ha a vállalat azt szeretné, hogy mondjuk jobban kommunikáljunk, akkor legyünk nyitottak mondjuk egy jó kommunikációs tréningre, és ez egyébként megint csak egy olyan képesség, amire szükség van, tehát jó kommunikációs képesség, ráadásul mondjuk egy asszertív kommunikáció, hiszen azért másképp kell kommunikálni mondjuk egy ügyféllel, egy megbízóval, mint mondjuk egy beszállítóval, alvállalkozóval, illetve a nyelvi képességet tenném még feltétlenül ide, tehát ez a szakma, ez nem csak nyitott, hanem egy nemzetközi szakma. Tehát itt egy jó, egy erős, középfokú angol nyelvtudás nélkül nehéz megmozdulni, azért a fiatalokat nem csak itthon várja ebben a szakmában karrier lehetőség, hanem külföldön is. Tehát ha valaki mondjuk egy multinacionális nagyvállalatnál kezdi meg a karrierjét, ott azért sokszor lehetőség van arra, hogy vállalaton belül, de egyébként külföldön folytassa a pályafutását. És talán egy olyan dolog van, ami az elmúlt két évben előtérbe került, azok pedig a digitális képességek, és ez azért jellemzőbb a fiatalabb generációra, és volt egy ilyen kérdésed, ugye a generáció kapcsán azért most 5 aktív generáció dolgozik együtt. Én úgy gondolom, hogy minden generáció tud a másiktól tanulni, de erre a szakmára is abszolút jellemző, hogy a betáplálási pont nyilván a fiatalokból van.
A Step by Step Consulting vezető tanácsadójával, Katkics Attilával Kovács Gergő beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Latin Grammy rekorder, blues rock ikon, elektronikus zenei úttörők és jazz sztárok szerepelnek a Veszprém Fest 2026-os programjában. Július 15-e és 18-a között Beth Hart, a Kraftwerk és a Pink Martini is koncertezik a Veszprémi História kert nagy színpadán. Az esemény mindig híres volt a színes zenei kínálatáról, amivel leginkább a 35 év fölötti korosztálynak próbálnak kedvezni. A program ügyvezető igazgatója a szervezés hátteréről, a fesztivál előadóiról és annak jövőjéről is beszélt. Mészáros Zoltánt Kovács Gergő kérdezte.
Jövő júliusban újra lesz Veszprém Fest. Én úgy látom, hogy mindenféle zenei műfaj keveredik, mindenkire próbál lőni a program, hogyha lehet így fogalmazni, de kezdjük az elején, mi volt a fő koncepció a 2026-os line-up kialakításakor?
Jól látja, tehát hogyha egyébként a korábbi évek line-upját megnézi valaki, akkor nagyon sokszor találkozik ezzel. Tehát az a fajta zenei sokszínűség, ami még néha ennél is szélesebb alapokon nyugodott néhányszor, amikor mondjuk akár a klasszikus zene, opera elsősorban, túl a popzenéig lehetett találni estéről estére más és más produkciót, közben jazzzel, világzenével, vagy blues-zal, az mindig is jellemezte a Veszprém Festet, és hát idén sincs más, hogy talán azzal azt tudja hozzátenni, hogyha valaki azért megnézi ezeket a zenekarokat, azért nem a current popzenei fellépők közé tartoznak, van köztük, aki 1970-ben alakult, mint a német Kraftwerk, akkor én is mondjuk még általános iskolában jártam, úgyhogy azért, ha lehet ezt a csúnya szót használni, és kiknek is szól, ki a célcsoportja ezeknek, akkor azért talán a Huanest leszámítva, aki a latin pop tekintetében talán ebben az évben a legfiatalabbaknak is szólunk, noha egyébként a latin popnak is vannak középkorú rajongói nyilvánvalóan. Azért jellemzően plusz 35, plusz 40, plusz 50-es generációkról is beszélünk, akik jedben meg, és ezt tavaly nagyon élesen megtapasztaltuk, amikor a Joe Bonamassát idehoztuk Veszprémbe, hogy mint a fesztivál nélkül maradtak volna, tehát eltekintjük a klasszikus zenei helyektől, meg a Vipától. A fesztivál piac, fesztivál szakma javarésze a legfiatalabbakról, ő ott óriásinak érzem a versenyt ilyen szempontból, ezzel a plusz 35, plusz 40, plusz 50-es, sőt, hát mondom, a Vonamassa estére plusz 60, sőt, plusz 70-es közönséggel is találkoztunk, azért egy másik típusú fesztivál, és ez ebben az évben is egy kicsit így van, ugye itt van a Beth Hart, aki szintén kicsit a Vonamassához hasonló vele, ugye együtt több lemezt és koncertturnékat csinál, de nem túlzás azt mondani, hogy a Vonamassa mellett lett a Beth Hart világhírű, vagy ugyan 94-ben alakult Portland Beach-es zenekar, akiket nem tudom, spanyolul, angolul, franciául, portugálul is énekelnek, a Pink Martini, ők is azért egy, noha van fiatal rajongójuk is, nagyon helyesen, de azért inkább a középkorúaknak a zenekarjai.
Tehát itt a műfajokhoz keresik egyébként az előadókat, vagy pont itt az a lényeg, amiről beszélt, hogy a plusz 35-ös korosztályra célozva lőjenek, hogy nekik is legyen egy meghatározó fesztivál, vagy olyan előadók, amikhez ők is tudnak kapcsolódni?
Van mindig egy lista, hogy mi kiket gondolunk. Egyrészt kapunk rengeteg ajánlatot. Azoknak a jobb részében nem gondoljuk. Tehát most már 22 év van a fesztivál, kint a nemzetközi fesztiválpiacon, tehát az ügynökségek bennünket így bombáznak azokkal a fellépőkkel, akiket szeretnének kvázi ebben a régióban fesztiváloknak eladni. Nekünk is van egy listánk. Nagyon gyorsan elkezdünk abban a tekintetben mozogni, hogy Európában van-e az adott fellépő, ami fesztivál időpontunk jó, ennek egyáltalán teoretikusan, és hogy abban az úgynevezett útvonal terve, ami ez a mikrorégió, ez a Ljubljana, Zágráb, Veszprém, Grác, Bécs, Linz, Pozsony, valamennyire így összeírjam, ebbe beleillik-e Veszprém azon az időponttal, és akkor jön a legutolsó kérdés, hogy egyébként az összeg, amire az adott fellépőt meg lehet venni, az számunkra kigazdálkodható-e. Tehát ezekből a praktikus megfontolásokból is áll egyrésztről az, hogy az adott line-up, adott év line-upja hogy néz ki, illetve hát nyilván a mi szándékainktól is, tehát lehetett volna ebben az évben, kaptunk konkrét ajánlatokat, olyan kifejezetten a fiatalokat megcélzó, mondjuk elektronikus produkcióra, zenekli produkcióra, azt gondoltuk, hogy nem igazán illik bele abban a márkában, amit 22 éve építünk, és tulajdonképpen hogy kiváló és nagyon nagy esélyedett házszagú produkció lett volna, lehetettünk róla, úgyhogy ezek a szempontok határozott összességében meg azt írt, akiket lehet az adott évben Veszprémben látni.
Ezek alapján mérlegelnek, de azért ezek az előadók, akik itt jövőre fognak fellépni, hát nagyon ismertek, tehát számtalan Grammy-díjas van köztük, és lehetne sorolni, hogy mennyire régen benne vannak a zeneiparban, és mennyire meghatározóak. Nehéz őket megszerezni, megnyerni ennek a fesztiválnak?
Hát van verseny, tehát a minden területen a fesztivál piacon verseny van, szponzorokért, nézőkért és a sztárokért, és ez a legutolsó az, amire kérdez, ez is nagyon éles. Most nem mondom nyilván meg a nevét, hogy melyik az előadó, aki a rajtunk kívül még három magyarországi koncerthelyszínű fesztivál is pályázott, úgyhogy minden szempontból egy éles versenynek vagyunk kitéve. Nem könnyű része egyébként, noha mondom, már most is van a zsebemben egy lista 27-ben potenciálisan szóba jövő fellépőkről, ugye majdnem 30 zenekarból álló lista. Nyilván azokat, akiket mondjuk 26-ra szerettünk volna, de valamilyen okból, amiket az elején előbb említettem, praktikus okokból nem jött össze, automatikusan átemeljük a következő listára, tehát azért van még vissza a következő 10-20 évre is fellépő, de az is biztos, hogy majd el kell gondolkodni azon, hogy azok a generációk, akik ma tapossák a 20-as éveiket, ezek 20 évben a 40-es éveiket fogják taposni, teljesen más típusú zenéken felnőve, mint amiken azok nőttek fel, akik ma 40-50 évesek, és ők ma járnak a fesztiválunk a zönében.
Ugye jövőre is a História kert ad otthont a fesztiválnak, ami hát szintén egy nagyon ikonikus helyszín, és nagyjából egyébként ugye a Covid óta, vagy a Covid utánra datálják, hogy a fesztiválok azért már mennyire nehezebb helyzetben vannak, mint mondjuk előtte. Változott valamiben a Veszprém Festnek az arculata az elmúlt években?
Ezt nem mondanám. Tehát gyakorlatilag az arculatváltás, ami körülbelül a 2007-8 környékén megtörtént az első pár év után, hogy addig szűkebbre szabott opera, világzene, jazzből kiebb lépve elkezdtük beemelni a popzenének ebben a léptékben, és ebben a környezetben, meg ebben a nézőszámban működőképes fellépőit. Ez gyakorlatilag nem változott. Ugye amikor leköltöztünk a fesztivál első 10 évében a alaphelyszínűt szolgáló vár főteréről, a Szent Háromság téről a História kertbe, az egy olyan 1000-rel nagyobb. Tehát míg ott fönt 2-3 ezeres koncerteket tudtunk csinálni, 3-4 ezeres koncerteket tudunk csinálni, azért ez különbség. Belegondolunk, hogy 1300 fő környéken üldögül minden este a műpában valaki, akkor azért lehet látni, hogy ez itt vidéken milyen lépték. Maga a profil az, hogy talán a klasszikus zenével és az operával vagyunk óvatosabbak, azt őszintén megmondom, az látszik, és pont a lépték miatt, tehát a legutolsó operasztárunk, aki itt volt, az a Hozé Kura, vagy előtt az Anna Netrebko volt, aki top sztárok, tehát olyan opera produkció, de ezt a jazzzel is mondhatom egyébként, tehát nagyon, ez a lépték azért nagyon nagy bizonyos műfajoknak, nagy például a világzenei sztároknak is, tehát jót tenne nekünk egy ilyen, nem tudom, 1500-as, tehát ennél kisebb nézőtér, de nem most pénzügyi okokból nem tudunk párhuzamosan lehetőséget biztosítani, úgyhogy ez is az oka annak, hogy igazi feladat talán az, hogy kik azok a fellépők, akik egyébként megfelelnek a mi műfaji elképzeléseinknek, de egyébként ebben a léptékben, ebben a 3400-es léptékben ez nekik nem túl nagy, vagy nem túl kicsi, és ezen belül tudunk mozogni.
A Veszprém Fest ügyvezető igazgatójával, Mészáros Zoltánnal Kovács Gergő beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgettünk, a hírek után pedig már közelebb a matematikához, maradjanak velünk itt a Trend FM.